Lemaradtál? Ejnye bejnye. Na jól van, pótolhatod. Ez a Rocker Rádió podcastje.
Marci Andrással, környezetvédelmi szakreferenssel beszélgetek, akivel nagyon régi ismertségünkre való tekintettel tegeződni fogunk. Szia!
Szia, Rics! Köszönöm, hogy meghívtál az adásba.
Én köszönöm, hogy elfogadtad. Nézd, egyre többet lehet hallani arról, hogy néhány város és ország ingyenesé teszi a tömegközlekedést, mondván, hogy ez egy olyan közszolgáltatás, amit hogyha ingyenesé tesznek, akkor végül is sokkal több pénzt és energiát lehet megspórolni. De most laikusként az első gondolatom az az, hogy egy jól kiépített rendszert üzemeltetni az nagyon sok pénz és nagyon sok energia.
Igen, azonban a kérdés az ennél jóval-jóval összetettebb. Alapvetően maga a környezettudomány is egy rettenetesen összetett dolog, tehát mire azt gondolná valaki, hogy a környezetvédelem nem szól másról, mint hogy néha egy-két zöld terrorista kiül és hozzáláncolja magát egy fához, hogy azt ugye ne vágják ki, nem erről szól, ennél sokkal-sokkal bonyolultabb. Ebben benne van a gazdálkodástól elkezdve a biológián, a kémián, a fizikán át, a logika, a számítástechnika, tehát rengeteg-rengeteg tudományágat összesít magában. A preventív típusú védekezés, amikor megpróbáljuk meggátolni, vagy hát megpróbáljuk legalább minimalizálni azt a környezeti hatást, legyen ez most bármilyen jellegű hatás, amit mi gyakorolni tudunk. Maga a tömegközlekedés az nem egy reaktív. Nem azt fogjuk megoldani vele, hogy mondjuk egy városban magas a légszennyezettség, úgyhogy elkezdjük tömegközlekedéssel ezt eloszlatni. Nem, hát ez nem fogja eloszlatni természetesen, viszont segít mondjuk a kialakulást megelőzni a jövőben. És ez már egy nagyon-nagyon fontos része lehet magának. Ettől persze még nem derült ki a kérdésből, hogy a tömegközlekedés az jó és olcsó, vagy valami, de ezt idáig mindenképpen tisztáznunk kellett, hogy ez egy megelőzés, amit próbálunk ilyenkor létrehozni. Maga a közlekedés egyébként van ennek zöldebb formája, van kevésbé zöldebb formája, van nagyon szennyező, kevésbé szennyező formája, de ezt úgy szoktuk hívni, hogy ez egy diffúz típusú szennyeződés, ami azt jelenti, hogy nem egy pontban szennyez. Hát persze, hogy nem egy pontban, hiszen a közlekedés az maga egy mobil dolog, hát A-ból szeretnénk eljutni B-be. Na most, ha ezt szeretnénk valamilyen úton, módon lecsökkenteni, hogy ez az A és B szakasz a lehető legrövidebb legyen, itt már képbe jöhet mondjuk a tömegközlekedés, hogy ugyan egy busznak nagyobb a mondjuk a kibocsátása. Legyen ez most bármilyen kibocsátás, korom, széndioxid, tényleg bármi, viszont maga a kapacitása, hogy hány ember tud elvinni, és ez visszaosztva utasok számára, ez már egy jelentős eredmény lehet. Ezek mellett, és ez az, ami nagyon-nagyon nehezen megfogható magában a környezetvédelemben, ha valaki kifejezetten csak ugye egy, a gazdálkodás szempontjából szeretné ezt vizsgálni, már pedig ugye pont itt a műsor elén arról beszélgettünk, hogy mennyi minden más is beletartozik a környezetvédelembe, akkor szembe kell állítanunk a gazdasági kérdéseket az úgynevezett életminőségi kérdésekkel. Hogy igen, a gazdaságot lehet számszerűsíteni, hogy ez ennyi meg ennyi krajcárba és garasba került nekünk, viszont az életminőséget azt tudjuk számszerűsíteni? Hogy nekem bizony ennyit ér a jó levegő, nekem sokkal kevesebbet él, mert én itt lakom, vagy az én tüdőm kevésbé érzékeny. Tehát ezeket számszerűsíteni, és éppen ezért egymáshoz hasonlítani szinte lehetetlen.
Orvosi számlák tekintetében azért lehet, tehát azt azért ki lehet számolni, hogy nagyjából legalább nagy vonalakban, hogy mennyi beteg lesz abból, hogyha rossz a levegő minősége, és ez mennyibe kerül?
Igen, de a levegő minősége az a tömegközlekedésnek, a javításának még mindig csak az egyik része. Van a dugókat szeretnénk megszüntetni, mert a dugóba van való állás, az ugyanúgy problémákat okozhat, például mondjuk idegrendszeri károsodás, hogy dudálunk, hogy ugyan Béla, vedd már észre egyébként, hogy zöld van, és menjél már, mert nem csak te sietsz, hanem én is, és még rengeteg minden hasonló. Ezek mellett nem csak levegőszennyezés, hanem zaj és rezgésszennyezést is hozzáadunk a városi környezethez. Mindez például már megakadályozza azt, hogy különböző zöld növényekkel tele tudjuk tűzdelni az utcáinkat, ami persze megkérdezhet, hogy hát de mi kell, nem kell nekünk ide zöld növények menjenek az erdőbe. Na ez igaz, abszolút értem ezt a hozzáállást, mert egyébként is a viharban csak rádül az autómra, és hát meg nem kellnek ide. Viszont a zöld növények akadályozzák meg, hogy például felforrósodjanak az utak nyáron. És ahogy amennyiben elfogadjuk, hogy a környezetünk valamennyire melegszik, és akár csak egy-két fokkal melegebb van nyáron, és már gyakoribbak a hőségriadók, gyakoribbak a kánikulák, ez már nem csak egészségügyi, hanem gazdasági károkat is fog okozni, akár a sineknek újra locsolni kell, hogy ne olvadjanak meg, az utakat locsolni kell, hogy ne olvadjanak meg, ezt valahonnan megint finanszírozni kell, és ugyan még az előbb ott tartottunk, hogy hát de most tömegközlekedés, de látjuk, hogy a láncolatban már ez is logikailag abszolút bekapcsolódhat. Tehát ennyire összetett egy ilyen környezeti számítás. Jelenleg körülbelül 7,7-7,8 milliárd él a Földön. Vannak olyan számítások, amik kevesebb embert mutatnak, és vannak, akik többet, de ez a 7,7-7,8 milliárd ember ezt kb. Elfogadott. Ez most van 2021-ben. 2050-re, ami egyébként az ENSZ-nek is, meg az EU-nak is egy kitűzött célja, hogy ekkora csökkentjük a széndioxidot és hasonlók, ez már akár 10-12 milliárd ember is lehet, de még mindig nem ez itt a fő kérdés, mert az, hogy túlnépesedés van, hát ez egy nagyon-nagyon hangzatos dolog, és mindenki erre akar visszavezetni mindent, de ez így önmagában egyáltalán nem igaz. Viszont ennek a 10-12 milliárdnak több mint a 70%-a eddigre már urbánus környezetben fog lakni. És ezeknek az embereknek az igényeit ugyanúgy ki kell szolgálni, az utak már jóval szélesebbek nem lesznek, hiszen lakóépületek is fognak épülni, hiszen egyre többen leszünk, tehát maga a lakásnak a megoldása is legalább ennyire fontos, és a mobilitás kérdése is ennyire fontos. Úgyhogy amikor befektetünk a tömegközlekedésnek a fejlesztésébe, lehet, hogy nem a következő 3 évre, hanem akár a következő 10-12 évre fogunk befektetni pont ezen kérdések miatt. Na most meg lehet-e valósítani ezt, hogy akkor mindenki tömegközlekedéssel jár? Természetesen nem. Lesznek elkerülhetetlen példák az életünkben. Valakinek olyan a munkája, hogy minden reggel, nem tudom, hogy felkap egy csomó mintázó üveget, és el kell menni egy helyre vizet mintázni, vagy levegőt mintázni, az nyilván nem a tömegközlekedéssel, hanem az autót fogja választani, hiszen sokkal életszerűbb, hogy így el fog jutni A-ból B-be. Ha valaki szeretne bevásárolni mondjuk egy bevásárló központban, és haza szeretné vinni ezeket a termékeket, hát nyilván akkor szeretné ezt egyben megtenni, nem 38 szatyorral a tömegközlekedésen. De hát akkor miért nem vásárol a kisboltban? A kisboltban is vásárolhat, de a kisboltban is el kell jutni az árunak, tehát valakinek be kell jönni a városba, természetesen személygépjárművel, vagy valamilyen teherautóval. Választhatom a kiszállítást is, de akkor valakinek ki kell szállítani a terméket, ami hogyha több mint 2 kiló, már nem fogják biciklivel hozni nekem. Tehát magyarul ezt nem fogjuk tudni elérni. Azonban, ha sok ember számára ezt elérhetővé tesszük bármilyen jelleggel, hogy a tömegközlekedés akár vonzó is lehet, akkor az utakon lévő autók száma az jelentősen csökkenhet. Ez lehet persze egyéb egyéni közlekedés, lehet esetleg ez a car sharing, hogy nem egyedül ülök az autóban, hanem elviszek pár embert. Ez mind-mind ahhoz fog hozzájutni, hogy jóval kevesebb autó lesz. A tömegközlekedés ebből egy darab szelet, hogy a városoknak a levegője, a rezgésszennyezés, a zajszennyezés, az esténkénti fényszennyezés, az jóval-jóval tűrhetőbb, tolerálhatóbb mértékben legyen. Az ingyenesség az nyilván nagyon vonzó lehet, hiszen mi jobb az ingyenesnél, hogy most már fizetni fognak nekünk, hogy használjuk? Hát nyilván ez nem fog megtörténni, de a fenntartó az abszolút egy szükséges dolog. Viszont maga a fenntartás az nem csak azért jár költségekkel, mert hogy minden pénzbe kerül, hanem ezek mellett az ingyenesség az igazából el fog törpülni, hogy mi mindennel lehetne még ezt vonzóvá tenni, akár a menetrendeknek a tartása. Hiszen tudjuk, hogy a tömegközlekedés az erősen időjárás függő lehet. Némelyik országban ez erősebb, némelyik országban kevésbé erősebb, de gondolom mindannyian találkoztunk már azzal a mondattal, hogy tájékoztatjuk kedves utasainkat, hogy a 60-ból érkező és Budapest keleti pályán, na és akkor mindenki gyakorlatilag már nézi az óráját és méri a pulzusát, hogy na most mit fog mondani a főnökének. Ezeknek a problémáknak a lecsökkentése, a higiéniának a magas szintre való emelése, illetve maga a tömegközlekedés hozzáférhetősége, hogy egyre több helyről lehessen hozzáférni, ez legalább annyira vonzó emberek számára, és ezt nem én találom ki, ez gyakorlatilag az elmúlt 20 év szociológiai kutatásai, ami mellett az, hogy ingyenes vagy nem ingyenes, ez valójában eltörpül.
Két nagyon különböző külföldi példával vagyok nagyjából tisztában laikusként. Ennek nyelvi okai is vannak, meg mert ezeken a helyeken jártam is, vagy éltem is. Az egyik Moszkva, a másik Dubaj, és azért hozom ezeket a példákat, mert az utóbbi az 30 évvel ezelőtt igaz egy pusztaság volt, tehát tiszta lappal tervezhették meg. Moszkva pedig Budapesthez hasonlóan csak majdnem 10-szer nagyobb számokkal operál. Egy ilyen szocialista rendszerből lett nagyon hiper-szuper moderné, teljesen más a léptéke, mint Budapestnek, de összehasonlításnak abból a szempontból mindenképpen jó, hogy ezekre a dolgokra odafigyelnek, amikről te most beszéltél. 2021-ben csak metróra majdnem 271 milliárd rubelt, utakra, földfelszíni tömegközlekedésre 270 milliárd rubelt költenek, 640 milliárd megy 2021-ben a költségvetésben csak fejlesztésre. Ezt ugye négyel kell megszorozni, hogy forintot kapjunk. Dubajban 2030-ig a dubai közlekedés 25%-át autonómmá akarják tenni. Ez 6 milliárd dollár megtakarítást jelent nekik. Növeli a termelékenységet, több százmillió órát takarít meg általában a forgalmi dugókban. Az elképzelések szerint egyébként a dubaiak a stratégiájukban 44%-kal csökkenteni akarják a szállítási költségeket. Szóval nagyjából hasonlókban gondolkoznak ezekben a városokban, mint amit mind elmondtál. Ezekhez a városokhoz képest Nyugat-Európából azt lehet hallani, hogy a közösségi közlekedés legyen ingyenes, vagy legalábbis nagyon olcsó és mindenki számára elérhető, erősen támogatott, de az említett két városhoz hasonló nagyívű terveket nem hallani. Nyilván ehhez az is tartozik, hogy mind Dubaj, mint Moszkva nagyon high-tech dolgokat vásárol, tehát van például a metrovagomasnak egy Moszkva 2020-as szerelvénye, az úgy néz ki, mintha 2050-ből jönne a jövőből, tehát felszállsz, USB van, érintőkijelző, tehát ez egy nagyon más színvonal. Na most, amikor Magyarországon arról beszélnek, hogy hogyan lehetne fejleszteni, akkor mindig ilyen Amsterdammal, meg koppenhágai biciklis közlekedéssel operálnak, és ezt most nem gúnyolódni akarok, csak engem megdöbbent, hogy valamiféle élményhez vagy személyes élményhez kötik a nyilatkozók is, meg sokszor sajnos a tervezők is, meg a szervezők is azt, hogy ők milyen városban szeretnének élni, és nem a realitáshoz. Szerinted ez kompetenciahiány, vagy egyszerűen csak az, hogy meg se kérdezik a hozzád hasonló szakembereknek a véleményét, hogy hogyan lehet ezt a sok-sok szempontot, amiről most beszéltünk, mondjuk ilyen jövőben mutató megoldásokkal ellátni?
Na most a kérdés az nagyon jó, és természetesen erre is órákat tudnék mesélni. Az, hogy kit, mikor és hogyan és milyen minőségben kérdeznek meg, hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, de szerintem ez a világon mindenhol. Akár Budapesten, akár Moszkvában. Most miért példálozunk mi elsősorban Amsterdammal, hogy maradjak itt a te példádnál? Többek közt pontosan azért, amit az előbb elmondtál, hogy Moszkvában a helyi érdekű vasút, tehát a kis hév, az olyan, mint hogy nálunk Miskolcig járna. Pontosan ez a tízszer nagyságú miatt nem biztos, hogy ugyanaz a lépték lekicsinyítve a mi városunkra, az működhet.
Akkor is, hogyha a magyar mentalitás, hozzáállása, illetve fogás inkább ehhez a két keleti városhoz hasonló, mint a nyugat-európai városokéhoz? Tehát, hogy itt az emberek beköltöznek a városba, és Budapest egyre dagadtabb lesz, és szélesebb lesz?
Nem feltétlenül. Én 2008-ban laktam utoljára Moszkvában, ezt te is tudod rólam, és nem mondjuk 92-ben, tehát hogy nem arról beszélek, hogy bezzeg, még régen minden sokkal jobb volt. Még a rossz sem volt rossz igazából régen. Több várost is meglátogattunk, és a tömegközlekedési eszközök abszolút egy high-tech a dolog, kellemes csalódás voltak. Nem arról volt szó természetesen, hogy sejem párnácskákra ültünk le, miközben egyébként gyönyörű lányok simogattak, tehát nem erről van szó. Csak egyszerűen hozta azt a szintet, amit egy tömegközlekedéstől szeretnénk elvárni, akár itthon is. Viszont Dubajnál is egy kicsit más a helyzet. Egyrésztről azt is meg kell értenünk, hogy a pénzköltés, a pénz, maga a gazdasági érdek egy ember alatti dolog. Magyarul mi döntjük el azt, hogy minek mennyi értéke van, és mire mennyit szeretnénk egészen pontosan áldozni. Ez, hogy ez most mi alapján állapítjuk meg, ez persze megint jó kérdés, és hogy aki megállapította, az mindenki igényét figyelembe vette-e. De maga, amit az elején mondtam, hogy a környezetnek a minősége, az életnek a minősége hogyan változhat, és hogyan kerülhet más képbe a jövőt tekintve, ez már sokkal bonyolultabbá teszi a kérdést. Na most, hogy Moszkva ennyire fejleszt, ez nyilván nála is az okozza, hogy ők is felismerték, lehet, hogy most arra náluk is olyan fajta társadalmi nyomás, vagy olyan fajta kutatások láttak napvilágot, hogy valamilyen úton, módon nem fogjuk már tudni az embereknek azt a szolgáltatást adni, amit elvárnak tőlünk, próbáljuk már most elhinteni a magvakat, hogy akár a tömegközlekedés az lehet egy jó, jól működő alternatíva. Uh-huh. Ezek a fejlesztések, ezek sosem a mostra vannak, hiszen ott akkor, abban a pillanatban nem fogod érezni azt a hatást, hiszen a levegő minőséget, és mint a környezeti minőséget, az ember még mindig alapvetően természetesnek veszi. Itt Magyarországon egyébként bejárva a félvilágot, nekem is az északi féltekén azért tulajdonképpen a legtöbb országban már voltam, elmondhatom, hogy Magyarországnak a légszennyezettsége még így is alulmúlja nagyon sok akár keleti, vagy akár sok nyugati nagyvárosét. Pontosan ezért mi még úgy gondoljuk, hogy ez egy teljesen természetes dolog, és ez nekünk alanyi jogon jár.
Örök élet, ingyen pénz, minden fegyver.
Így van, de sajnos ez leginkább nem lesz igaz, ha most nem kezdünk el ezzel foglalkozni. Ezt hívjuk preventívnek. Na most a preventívvel az a probléma, hogy ezt nem tudod előre számszerűsíteni. Miért? Azért, mert nincs egy AB szakasz, hogy mondjuk a város felében megoldjuk a környezetvédelmi beruházásokat, akár a tömegközlekedést, a város másik végében meg nem oldjuk meg, és akkor majd összehasonlítjuk 50 év múlva, hogy ha, mégiscsak nektek volt igazatok. Ugyanaz a város fene az nagyon-nagyon rosszul járt, de ilyen az, ezt nem tehetjük meg, nincs egy AB összehasonlításunk. Ezért próbáljuk valamilyen legalább Magyarország szintű nagyvároshoz hasonlítani a budapesti közlekedést, amiben igazából se Moszkva, se Dubáj nem fog beleférni.
Azért én a moszkvai elővárosi bejárási lehetőséget továbbra is irigylem. Van a Transmas Holdingnek egy Ivolga nevű vonata, az is high-tech, az is nagyon modernnek néz ki. Úgy érzed magad, mint egy valódi világvárosban, és tulajdonképpen a városba való bejutás egyik legfontosabb szereplője. És persze arra felé a menetrendekkel sincs probléma.
Na most, ahhoz, hogy bemenjek a városba, akár naponta, a már előpített, vagy előre kiépített P plusz R parkolókba leteszem az autót, mert én valamilyen elővárosból jövök, és magába a belvárosban már valamelyik elővárosi vonattal, amik egyébként elég sűrű járnak ahhoz, hogy ott már a késés sem tűnik föl. Az egyik késik fél órát, akkor a következő meg, tehát hogy nem jelentős az, hogy késés van-e, és azzal bemegyek a belvárosba, átszállok a metróra, és vagy a buszra, és eljutok a kívánt célállomásra. Mert ezzel a fajta mentalitással, hogy már pedig nekünk autónk van, és egy autós nemzet vagyunk, abszolút jellemző, és ez nem pozitív vagy negatívként, ennek nincsen etikai
az ott
tanítása.
Az csak úgy így van, körülbelül.
Ez náluk így működik, és ezt azt mondták, hogy ezt megpróbálják mindenképpen kiszűrni, mert egyrészt nagyon kis helyen élnek, hát relatív kis helyen, egyébként egy óriási nagyváros, élnek nagyon sokan.
Ha Európában egy nagyobb városban az ember felszáll egy metróra, egy villamosra, mondjuk amikor legutoljára lehettem valahol külföldön, tehát tavaly Bordóban mondjuk a villamos az egész tisztességes volt. Rómában vagy Párizsban felszállni a metróra az olyan, mint, hát azt nem mondom, hogy Budapesten, mert Budapesten ennél jobb a helyzet, de elég gyalázatos. Mondjuk, ha Budapesten felszállsz egy buszra vagy egy villamosra, akkor jó eséllyel nagyon büdös van, csövesek fekszenek ott, és minden nagyon mocskos. És akkor megint visszatérnék a két említett keleti ponthoz számomra, hogy Moszkvában meg Dubajban olyan villamosok, olyan metrók vannak, hogy nem csak arról van szó, hogy tisztaság van, rendszeresen mindent fertőtlenítenek, olyan bevonat van, eleve fertőtlenítve van, megöli a baktériumokat és a vírusokat, olyan légszűrűs, kellemes illat van bent, és nem fordulhat az elő, hogy nem érzed magad biztonságban, vagy jól tömegközlekedve, erre mind a két város nagyon ad. Ezt Európában én nem tapasztalom. Az én emlékeimben az szerepel, hogy azért New Yorkban sem annyira csodálatos a metró. Legalábbis egy-két része, ugye?
Hát maradjunk annyiban, hogy Budapesten sokkal szívesebben szállok fel jelenleg metróra, mint Manhattanben bárhol.
Csak igen, de akkor érted, hogy mit akarok tudni. Tehát,
abszolút, és
hogy van
ez? Hozzátettem az elején, hogy az ingyenesség az egy szelete annak, hogy hogyan tegyünk vonzóvá egy tömegközlekedést. Az, hogy az ember esetleg nem kap hajtetűt, az már egy egészen vonzó ajánlat egyébként, hogyha felszáll az adott tömegközlekedési eszközre. Hát igen, és ezt mondtam, hogy a fertőtlenítés, a higiénia, a menetrendeknek a tartása, ez mind-mind legalább annyira vonzóvá tehet egy tömegközlekedés, hiszen rengeteg sok gyalázkodástól, rengeteg sok káromkodástól és idegességtől tudja megkivélni az átlag embert, hogyha nem az ő kezében van a volán. Nekem például, én egyébként Budapesten lakom és Gödöllőn dolgozom jelenleg, ami nekem nagyon-nagyon jó, hiszen amikor mindenki jön befele a városba reggel, akkor megyek ugye kifele a városból. Nekem egy óriási előny az, hogy szépen reggel felszállok a vonatra a kis kávémmal, kinyitom a laptopomat, amíg odaérek a célállomásra, valamennyit tudok dolgozni, tehát nem kell tovább bennmaradnom a munkahelyemen, vagy nem kell itthon már elővennem, hiszen 2x50 percet kapok az élettől, hogy ezt így is úgy is megoldjam. Uh-huh. Így számomra már ez egy nagyon vonzó lehetőség. Más kérdés az, hogy nyilván a munkahelyem az valamennyire támogatja a bejárásomat. Na ezt például lehetne 100%-ban, és nem csak az én munkahelyem, hanem ezt úgy ablok Magyarországon, hogy a tömegközlekedéssel való bejárás nem 80, mit tudom én hány százalékkal, hanem azt mondják, hogy igen, 100%-kal támogatjuk, és a városon belüli közlekedést is, és így nekem már sokkal-sokkal vonzóbb, mint reggel beülni az autóba, állni a dugóban, közben nem tudok mit csinálni, igazából a dugóval együtt körülbelül ugyanúgy 50 perc alatt fogok eljutni az áhított célra, mint vonattal, viszont közben nem tudok csinálni semmit, tehát vagy benn maradok a munkahelyemen még másfél órát, vagy itthon elő kell vennem a laptopomat és dolgoznom még egy másfél órát. Na, ezek például már olyan dolgok, amik inkább vonzóvá teszik számomra egy átlag felhasználó számára a tömegközlekedés, mint az, hogy ingyenes. Na természetesen, hogy a munkahelyem ingyenessé teszi, ez már megint egy jó kérdés. Maga így a szolgáltatás nem lesz ingyenes, csak áthárul másra ez a feladat. Aha. Én az, hogy ingyenessé tegyük, egy nagyon-nagyon érdekes kísérlet lenne, és megnézném több országban nagyon szívesen, hogy milyen eredményeket hozott, és hogy hogyan tudják esetleg ezeket a problémákat, mint a higiéniának a megoldása, a menetrendnek a tartása megoldani. Mert én úgy gondolom, hogy semmi probléma nincs azzal, hogyha egy szolgáltatásért fizetni kell, ha a szolgáltatás megfelelő minőségű, illetve hát a vásárló azt kapja, amit a szolgáltató megígér.
Tehát, hogyha konklúziót szeretnék levonni a beszélgetésünkből, akkor nagyjából abban áll ez, hogy nyugatról ezt a mentalitást, vagy hozzáállást, megoldásokat a P+R parkolótól kezdve egy csomó minden mással kellene beépíteni, és mivel hát ugye kitárgyaltuk azt is, hogy hát nyugaton azért az eszköz használat, illetve maguknak a karbantartása, tisztaság, és ezekkel azért vannak problémák, akkor ezt viszont olyan országokból kellene esetleg importálni, beleértve akár egyébként a technológiát is, akik jelenleg is egyébként nagy fosszilis hatalmak, és fölismerték azt, tehát Emirátusok és Oroszország is. Ők értik azt, hogy ez el fog fogyni, és ezért már most befektetnek ebbe, és olyan eszközöket gyártanak, vagy rendelnek meg, amelyekre úgy fel lehet ülni, hogy az ember nem lesz büdös, nem érzi magát rosszul, sőt, kifejezetten jövőbe mutató eszközön tartózkodik.
Abszolút.
Nagyszerű. Nagyon sokat tanultunk. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad, és tudtunk egy kicsit együtt erről gondolkodni.
Köszönöm szépen, Rizs, hogy meghívtál. További jó műsorozást.
Ez volt a Rocker Rádió podcastje, amiről lemaradtál a műsorban, meg egy kicsit több is.